Én úgy gondolom, hogy én, mint megrendelő, mint állampolgár, a minisztertől, aki a mi szolgálatunkra szegődött, nem azt várom el, hogy elmondja, hogy én mit gondoljak a világról, hanem az, hogy elintéz azokat a köz dolgokat. Alapvetően nem csinálok propagandát, tehát hogy megfizetik pedig jól egyébként. De nem, tehát hogy egyszerűen másik szakma, nem értek és nem akarok érteni hozzá. Ilyenfajta ilyen címlaplány mániám nincsen.
Üdvözlöm a nézőket, ez a kötött fogás. Jól láthatóan vannak hiányzó, de igazoltan hiányzó vendégek, úgyhogy nagy a kihívás, de igyekszünk megfelelni ennek. Mai vendégeink, hát ha őt talán vendégnek lehet itt nevezni,
hazajár
ide, Dévény István.
Jó estét, Ádám. Jó estét, magyarok, nem állhat.
Jó, mondd, még egyszer, Dévény István.
Jó estét, magyarok.
Tompos Ádám.
Szép jó estét, sziasztok.
Balogh Gábor.
Szép jó estét!
Reihert János.
Adj Isten!
És mielőtt neki kezdenénk a témáinknak, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy jövő héten pünkösd vasárnap 7 órakor a Hadszín Teátrumban kötött fogás extra műsor lesz. Várjuk a nézőket, jelentkezzenek, és hát illusztris társaság lesz ott, ugye Stefano Bottoni lesz, aki nyilván beszélni fog arról a könyvről, amit mi adunk ki Orbán Viktorról szóló könyvét, Csintalan Sándor, Dévényi István, Kéri László és Reihert János lesznek ott. Ezt pedig egyébként onnan tudom, hogy ez benne van a Magyar Hangban, amely holnap fog megjelenni. Ez Bíró Zoltánnal a címlapon, aki nyilván elsősorban Oroszország ukrajnai háborújáról beszél, de hazai belpolitikai témákról is kifejti a véleményét, és hát többek között még Pankotai Lili is nyilatkozik a holnap megjelenő számunkban. Amikor ugye az első témát megkaptam, hogy miről beszéljünk, akkor és itt azon gondolkodtam, hogy régebben azt mondták mindig, hogy kritikaként az ellenzék felé, hogy az ellenzék, a mindenkori ellenzék az olyan, hogy neki minél rosszabb az országnak, az ellenzéknek annál jobb. Na most úgy tűnik, hogy a Fidesz esetében megfordult ez a történet, vagy a Fidesz kormánypárt, és minél rosszabb az országnak, szemmel láthatóan a Fidesznek annál jobb. Az Iránytű intézet kihozott egy felmérést, de azt gondolom, hogy ez, akár melyik intézet felmérését nézzük ugye a közelmúltból, vagy feltételezhetően a közeljövőből is, akkor olyan nagyon mást nem fog mutatni. Ők ugye mindenfajta kategóriában mértek, tehát település típusonként, korosztályonként, végzettség szerint, és hát eltérő mértékben, de gyakorlatilag minden kategóriában a Fidesz vezet. És mikor azt mondom, hogy minél rosszabb, annál jobb, akkor meg jöttek ki olyan hírek is most, hogy például a gazdaság recesszióban van, és egyébként ebben európai összehasonlításban is rosszul állunk, de ennél talán még fontosabb az, ami korábban jött ki, ugye az inflációs adat, az, hogy csökken a kiskereskedelmi forgalom, ami egyértelműen a lakosság elszegényedését jelzi, hogy egyes kutatások szerint ugye most már a lakosság egy része a megtakarításait kezdi felélni. És ugye nincs itt Konop Péter, de én emlékszem rá, hogy én vezettem a műsort egy pár hónappal ezelőtt, amikor itt ilyen rezsiválságról és egybe kerül szó esett, és ő azt mondta, hogy hát itt éhséglázadás lesz Magyarországon. Most ehhez képest, mint hogyha választók azt mondanák, hogy minden szuper, ami meg nem szuper, az a szankciók miatt van. Igazából az lenne a kérdésem, hogy ezt az ellentmondást, amiről nyilván már beszéltünk korábban is, ennek a feloldására van-e valamilyen esély, és hogy egyáltalán lehet-e olyan politikai folyamatot látni, ami megváltoztatná ezt a folyamatot. Végül is olyan sok idő már nincs is, hiszen jövő június 9-én ez most eldőlt a héten, európai parlamenti és összevont önkormányzati választás lesz Magyarországon.
Én azt hittem, amikor azt mondod, hogy olyan sok idő nincs, és akkor arra az interjúra gondolsz, ami a minap a 24-en jelent meg, hogy 2050-ben tulajdonképpen egy pénteki napon vége lesz a világnak, de valóban a 24-es választás az más. Én ott nézném ennek a...
De
ennek
azt is túl fogja jönni.
Igen, igen, tehát hogy ennek a, amit felvezettél, ennek az eredőjét én abban látom, hogy ugye mondtad, hogy minél rosszabb az országnak, az ellenzéknek, annál jobb. Hát a Fidesz egy ellenzéki mentalitásban van. Tehát ők egy ellenzéki ilyen sündisznó állást vesznek föl, és tulajdonképpen ők minden, bármilyen felelősség fölmerül, azt így lerázzák magukról, mint kutya a vizet, és mindig lesz egy nagyobb mumus, akikre lehet mutogatni. A másik pedig az, hogy az ellenzék, meg hát az állapotokkal együtt valójában ők is egyre rosszabbak lesznek. Tehát, hogy nagyon sokszor szoktam mondani, és most sem tudom megállni, a társadalmi beágyazottság az a Fidesznek valami elképesztő. Engem komolyan napról napra jobban lep meg, hogy milyen rétegekben, mennyire mélyen benne van a pártnak a szövete, és hogy az is ugyanígy ezzel párhuzamosan lep meg, hogy az ellenzék erről mennyire nem vesz tudomást, mennyire alulbecsüli ezt, és mennyire elcsodálkozik ezen, hogy ez létezik, hogy ez megtörténik. Így aztán persze jöhetnek a rosszabbnál rosszabb adatok. Talán annyi műhelytitkot a nézőknek elárulhatunk, hogy György Zsombor főszerkesztő úgy küldte át nekünk ezeket a témákat, hogy mikről fogunk beszélgetni, hogy ehhez hozzávette Gödöt, ugye a Gödi időközi választás eredményei. Ami egy nagyon-nagyon jó példa, ugyanis hát Gödön van egy óriási probléma, úgy hívják, hogy akkumulátorgyár, és a helyiek azt látták, hogy lehet, hogy egy Fidesz közeli, vagy Fidesz támogatású független jelölttel többre mennek, hogy ezt a problémájukat megoldja, mint hogyha itt lenne az ellenzék, és mivel én a Konok helyén ülök, úgyhogy a káromkodás megengedett, tehát hogy az ellenzék az összödi beszédből idézett egymás közötti faszkodást kiteríteni, és valahogy megpróbálna ebből a problémából valamit csinálni. Úgy voltak vele, hogy ez több riportban is, a 24-nek volt egy nagyon jó riportja erről a jelenségről, ott mondták olyan emberek, akik mondták, abszolút nem értenek egyet a Fidesszel, de itt van ez a probléma, és talán Kammerer Zoltánnak, mert ugye ő lett a győztes.
Ugye papíron független,
de hát igen. Ugye igen. Látjuk, hogy mennyire Tuzson Bence mennyire mögé állt, a helyi országgyűlési képviselő természetesen kormánypárti, hogy így talán van némi esélyünk mondják a Gödiek a Samsung problémáját orvosolni, aztán nyilván Puding próbálja az evés.
Amúgy ez vicces, ez a papíron független, mert a kormányzati nyilvánosságban folyamatosan így hangzott el, ez a papíron független, de valójában a Fidesz által támogatott, de hogy már ez maga egy ilyen, nem tudom, nem, ez egy ilyen antidemokratikus, vagy nem polgári valami, hogy mi az, hogy papíron független, de valójában meg egy párt által támogatott. De hát ez volt, eddig is ez volt, nem? Sokszor, amit mondasz, Ádám. Tehát, hogy sokszor úgy szavaztak a választók, hogy hát ez a csáó már tényleg itt a környéken szétloptak mindent, meg a fiának is már izéje van, bányája, meg hegye, meg épp hol volt ez a fideszes emberke. De ha rászavazunk, akkor lehet, hogy lesz pénz, lehet, hogy lehet, tehát, hogy ez azért benne van, és azért a Fidesz ezt így dédelgeti is, meg táplálgatja is ezt a, hát ez sajnos nem mitosz, hanem hogy valóban, és hát erre rá is játszanak, nem? Igen, tehát nagyon sokszor elmondta, Orbán Viktor is elmondta már, mostanában nem, de régebben, hogy hát azok a települések, amelyek nem a Fideszre szavaznak esettek, majd azzal néznek szemben, hogy az ellenzéki kenyér az egy kicsit keserűbb, mint a kormánypárti kenyér. A
2019-es önkormányzatosításán ez volt a Fidesznek valójában a fő üzenete.
Ez az egyik, a másik meg az, hogy ja, csak közben azon gondolkodtam itt, hogy mostában, hogyha feltűnnek egy műsorban, onnan eltűnnek a régi vendégek, úgyhogy magamba kell szállnom egy kicsit. A harmadik meg, ami témába vágóbb, hogy szerintem, tehát most annyit beszéltünk már erről, a beágyazottságról, igen, a Fidesz abban a sajnos nagyon jó, hogy mint opportunista, lopás alapú párt, azt mond és azt mutat, amit akar, nem, mert nincs soha semminek következménye, és ezért minden választói réteg, korosztály, generáció, földrajzi elhelyezkedés szerint ki tudja mazsolázni a Fidesz produkciójából azt, amivel ő tud azonosulni. Nem kell az egésszel. Tehát az értelmiségi tudja azt mondani, hogy jó, hát ez a kampány az nagyon gáz, meg ez a brüsszeli bombás plakát, nem tudom, épp az aktuális valami. Na de a nemzeti, és foglalkoznak a határon túliakkal, és a hagyomány, és a konzervativizmus, oké. a lenézett népréteg meg kimazsolázza magának belőle azt, hogy biztonságban vagyunk, nem keveredtünk háborúba. Tehát, hogy mindenki megtalálja magának, amivel tud azonosulni. Ezzel szemben ugye ott az ellenzék, amivel nem csak azért nem tudnak azonosulni, mert mondjuk nem szimpatikus, hát meg terhelt múlt.
Azonosulnak magukkal.
Hát azért is, de alapvetően van ennek egy ilyen fizikai problémája, amit szintén mondtál, hogy nincs ellenzék. Mármint, hogy számukra nem létezik az ellenzék. Tehát a kis településeken, ugye ebben a felmérésben, még Budapesten is a Fidesz vezet, még hozzá nem is kis arányban, de ahogy csökken a lélekszám, annál durvább ez az előny is. Hát a községekben, falvakban ott már brutális a Fidesznek az előnye. Oké, de ott nincsenek is ott az ellenzéki pártok fizikailag sem. Tehát nincs kihez oda menni, nincs kivel lekezelni, nincs kivel meginni egy jó frankó borsodit a kocsmába, mert nem lehet hozzá fordulni, mert nem létezik. És ha nem létezik helyben, akkor nem ismeri a helyiek problémáját, ergo pont ezt szarják, hogy mi van a párbeszéddel. Mert hogy én csinálom a helyén ülök, úgyhogy nekem nem csak a káromkodás, hanem minden is meg van engedve. Csak csapkodni fogok, János, te meg olyan izé vagy.
Legyél János.
Említetted
ugye azt, nem beszélted, de nincs igaz.
Említetted azt, hogy a Fidesz úgy kommunikál, hogy mindenki kiválogathatja magának azt, ami valamennyire elfogadható neki, vagy szimpatikus, és még azt a luxust is megengedheti magának a Fidesz szavazó, hogy egyébként bizonyos dolgokat meg utáljon, ami a Fideszben van, talán valami mást. Most gondoljatok bele, hogy ezt a Fidesz úgy abszolválja, hogy egy párt, most jó papíron kettő ott a KDNP-re, ezt hagyjuk, és az ellenzék meg úgy nem abszolválja, hogy egy csomóan vannak, még többen is, mint kéne, de valójában azt látod, hogy tulajdonképpen az őket megkülönböztető fő attribútum az, hogy utálják egymást. De egyébként nagyjából ugyanazt mondják, nagyjából ugyanazt ajánlják, és sikerült úgy összeállniuk, hogy ebből az összeállásból az egyneműségük az kidomborodott, tehát az, hogy mi egyformák vagyunk, de legalább az összezártságukban még jobban megutálták egymást, és ez sikerült a közvélemény felé is közvetíteni. Úgyhogy azért ez ilyen szempontból elég egyedülálló teljesítmény. Tudom, hogy mindig megkapom, hogy mindig szegény ellenzéket szidom, meg rúgdosom itt a döglött oroszlán, de ez a döglött oroszlán mégiscsak azért több mint másfél millió magyar ember megbízásával ül bent a parlamentben, és akkor elvárnám tőle, hogy az baj, hogy nem döglik, hanem alszik. Tehát ha már döglött lenne, akkor legalább kivihetnék onnan, és akkor elföldelhetnénk, tehát alszik, vagy kómában van, vagy nem is tudom, mihez lehet hasonlítani. Szóval az a helyzet, hogy ahhoz, hogy az ország romló állapota javítson az ellenzék állapotán, az kéne egy olyan ellenzék, ami erre alkalmas állapotban van. És még egy érdekes dolog, amit itt szintén ugye szóba került, hogy a Fidesz tulajdonképpen úgy kormányoz, hogy ellenzékben van, tehát folyamatosan azt kommunikálja, hogy minden, ami eredmény az én kormányzásom miatt van, ami viszont probléma, az valami más, valami fölöttem álló hatalom miatt van, amely ellen én küzdök. Tehát ebből eszembe jutott az, hogy a 2010 előtti kormányzatok idején is rengeteg probléma volt, és hogy ezt hogyan kezelték, és ebből nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a 2010 előtti kormányok azok olyanok voltak, mint a szomszédokban Bőn bácsi, olyan közös képviselők voltak, akik mindig megértést kértek, tehát már óriási szarban van a ház, és elmondják, hogy türelmet, megértést kérünk, de hamarosan majd most már kisüt a nap, és mindenkitől egy kicsit több áldozatot kérünk. És tulajdonképpen a Fidesz pedig olyan, mint kutya úr, aki utána jött közös képviselőként, hogy bármi gond volt, akkor bömbölt, és elmondta, hogy ebben az országban minden szar. Hát persze, hogy ebben a házban is minden szar, mit várnak tőlem. Valószínűleg az utóbbi az eredményesebb.
Mindent elmondtatok, fiúk, úgyhogy most én tudom, teljes kétségbeesésben. Egykori mentorom Izsét Pi Tamásra, hogy valaki még emlékszik rá, zseniális ember volt, rengeteget tanultam tőle. Ő mondta azt, hogy egy igazságügyi államtitkár korábban egy törvényjavaslat vitája ugye lement, és akkor mint államtitkárnak összefoglalót kell mondani, és akkor azzal kezdte, ugye, hogy a vagyis egy tisztelt elnök úr, tisztelt ház, önök már mindent elrontak erről a törvényről, de hát a 36 éves ügyvédi tapasztalatomat hazudtolnám meg, ha nem tudnék még valamit mondani. Szóval azt akartam mondani, hogy hát nyissam egy kicsit történelmi perspektívára ezt a problémát. Az egyik, amit én nagyon komolyan gondolok, hogy az ország 1849 tavaszán került utoljára ekkora, vagy inkább ugyan a nép ekkora optikai tévedésbe, amikor azt hitte, hogy legyőztük a Habsburgokat. Aztán 1914 után ugye többször is beadták a magyar népnek, hogy mindjárt megnyerjük a háborút, És a másik, ami a legfájóbb számomra, hogy 1943-ban, amikor a második magyar hadsereg romjai hazakerültek, akkor a magyar társadalom jelentős hányada igyekezett erről nem tudomást venni, mert jól ment a szekér üzletileg, mert a háború miatt mindent el lehetett adni, és különben is a zsidók tehetnek mindenről, és akkor nem mondom tovább, a történet ismeritek. Szóval az egyik, hogy szerintem a magyar társadalomnak a jelenlegi rezsim iránti szerelme az ilyenfajta gyökerekre megy vissza történelmek, tehát hogy mi leszünk a legnagyszerűbb magyarok a világon, meg most megy az üzlet, és van egy másik, vagy egy harmadik, inkább úgy mondaná egy harmadik gyökérzet, hogy a magyar társadalomnak a történelmek legnagyobb hányada az uradalmi cseléd volt. Az az uradalmi cseléd, aki 1853-ig az uradalomból mindent megkapott, ami az ő rendkívül egyszerű egzisztenciájához jó volt, és amikor elkezdődött Magyarországon a szabadversenyes kapitalizmus, akkor utána ennek az uradalmi cserének egyre rosszabb lett, egyre borzasztóbb lett, óriási nyomorba süllyedt, ugye ki is került a jó részük az uradalomból, városszéli proletár lett, vagy faluszéli zsellér, illetve napszámos cseléd, és ennek a rétegnek a így és megnézhetitek, a nagy álma az volt, hogy úgy lesz minden, mint régen volt az uradalomban. Ezt nyújtotta Kádár, ezt nyújtja most Orbán. Tehát magyar társadalomnak az a része, amit angolosan underclassnak neveznek, az a része, amelyik az államból él, az egyre görcsösebben úgy gondolja, hogy semmi másból nem fog élni, csak az államból. Ez a nyugdíjas tömeg és a nagyon szegény elesett tömeg, amit olcsó cigányozással elintézni, mert nem csak cigányok vannak köztük, és a egyre számosabb magyar cigányságnak elég szép számú képviselője kezd középosztályi életformát kialakítani, tehát a cigányság ilyen értelemben olvad be a magyar társadalomba szociális helyzetét tekintve, de az a legalább félmillió nagyon szegény elesett ember, ugye az az 1500 falu, amiről beszélted, az ebből a gondolatkörből, vagy érzésvilágból táplálkozik, hogy csak a Fidesz fogja őt megtartani, Viktor a jó gróf, Viktor az Isten. És ahogy egyre rosszabb lesz, ezek egyre inkább, egyre görcsösebben fognak ragaszkodni abba az utolsó szalmaszába, amit úgy hívnak, hogy Fidesz.
Egyébként ez szerintem nagyon fontos ebben a mi kis történetünkben, mármint a jelenleg a magyarság történetében, amit így élünk, hogy a Fidesz ezt a felelősség áttolást, ezt baromi jól nem hogy kitalálta, hanem hogy csinálja, persze. És kimaxolja is, hogy én erről szoktam beszélni, és akkor mindig megkapom, hogy na most akkor itt, mit tudom, milyen szekértoló vagy. De ja, Gábor, csatlakozz, nem vagyunk mi szekértolók, tehát hogy az ellenzéket nem rugdossuk, hanem próbáljuk értelmezni, hogy mi történik velük ott azon a környéken. Tehát nem erről van szó, hogy mi bántani akarjuk az ellenzéket, bár egyébként megérdemelnék sokszor, de még ha nem, tehát hogy csak próbáljuk megérteni, hogy most mi történik, mint ahogy a Fidesznél is. Szóval, hogy ez a felelősség áttolás. Csak a NER szavazói tudnák ezt bedönteni. Tehát a Fideszt az ellenzék nem, hogy ide csatlakozzon ez is, az ellenzék nem tudja megdönteni, azt látjuk. Most megint mókolják a választási törvényt. Nem? Hát mindig. Amikor találnak valami kis izét, hogy... De nincs is veszély, nem? De ha ne talán veszély lenne, akkor azt a kiskaput itt bezárjuk proaktív üzemmódba. Mindig folyamatosan. Na most a társadalom nagy része ilyenekkel nem bébelődik, hogy most a választási törvényben milyen kis izék salát a törvénybe rejtve, hogy változik meg a jogszabályi környezet, meg a gazdasági izé keretrendszer. Na, pont leszarják. Mégis nem is kéne talán vele foglalkozni, vagy nem tudom. De hogy ez csak a NER szavazói tudják ezt az egészet bedönteni, de ők meg nem fogják. De ugye és azért nem fogják...
Most nem.
Hát most nem. Majd 2050-ben. Milyen nap?
Péntek.
Akkor. Mert az már lehet, hogy sok lesz nekik is, de mégiscsak megszűnt a világ, bassza. Hazudott Orbán Viktor, nem védett meg minket a világ végétől. De az begyűrűzött. De csak a Fidesz szavazók tudnák, de a Fidesz szavazók, köszönjük szépen, jól vannak. Nincsenek jól.
Nincsenek jól.
De nem élnek jól, de nem tudnak róla, hogy nem élnek jól. Tehát, hogy
tudnak azok róla.
De van az érzet, hogy tehát az ember szeret lefelé kompatibilis lenni, mert az egyszerűbb, nem? Igen. Tehát épp szar napod van, rosszul érzed magad, mész az utcán, látsz egy hajléktalant, ó, neki rosszabb, és akkor már neked már jobb. De nem jobb, Csak úgy érzed, és ezt csinálják a Fidesznek a szavazóival.
Így van, és az a lényeg,
és tavaly, hogy... És még csak annyit, hogy ha, de legalább ez reális lenne, nem? Tehát, hogy tényleg olyan példákat mondanának, hogy na, de nem. Itt olyan példák vannak, hogy Németországban már rosszabb élni, mert már alacsonyabb az életszínvonal. A Svédországban folyamatos polgárháború van, egyébként minden borzasztó drága, és lakókocsikba kényszerülnek. Valakik már nem mosdanak, az angolok nem mosdanak, ezért nem járnak be a munkájukra, mert nincs pénzük szappanra. Tehát egy ilyen hatalmas baromságok egyébként, de működik a dolog, mert lefelé lehet kompatibilisnek lenni, hát akkor nekünk mégiscsak jó. Tehát hiába érzi a saját bőrén, hiába érzi, hogy bemegy vásárolni, ami egyébként nagyon brutális hobbi most már, de tényleg, hétről hétre. De mindig megkapja azt a keretrendszert, amiben az ő éppen lecsúszó élete még mindig feljebb van, mint például, és akkor így mutogatnak valamilyen virtuálisan
kitalált sztorikapcsán. De teljesen igazad van, hogy rosszabb lenne mással. Ez a hiszem, ez kitart tulajdonképpen a végrombásig.
Ezzel meg van nagyon, nem is tudsz vitatkozni vele.
Hát olyan értem, hogy mit mondjak, vagy mit kéne mondani, mit lehet mondani arra, hogyha valakinek az a fixa ideája, hogy az X-el vagy az Y-nal úgy már a kormányon rosszabb lenne. De az X nevét se tudja, mert senki se gondolja már, legalábbis szerintem az ellenzéki oldal népésze, hogy Gyurcsány Ferenc kormányát számottevő lélekszámú magyar visszasírja, de a lényeg az, hogy nem tudsz mit mondani, a Fidesz nagyon gondosa, hát még itt van ez a Pankotai Lili, ajánlom figyelmükbe az interjút, benne van a legfontosabb mondat, amit az elmúlt negyed évben hallottam, amióta, vagy nem tudom, egy tanév óta, amióta pedagógus ezek mennek a Pankotai Lilinek az interjújába. Mert mondja most, ha eltűnök, mondja egy 19 éves lány, Magyarországon, ha eltűnök, hát eltűnök. A haldokló, tehát halál előtti József Attila hangját hallom, egy 19 éves lányból. És ez a társadalom azt hiszi, hogy egyébként meg minden rendben van. Hát akkor mit lehet,
hogy kezdve? Jó, fontos, amit, csak egy mondatot még engedjetek meg, hogy az nagyon fontos, amit mondtál, hogy amit vagy mindketten így összeraktatok, hogy az alternatíva, tehát hogy lehet azzal vitatkozni, hogy X vagy Y idején rosszabb lenne. Ennek egy része ugye tapasztalati, mert ugye Ferenc nagyon szeretne visszajönni, nagyon hangosan elmondja, hogy vissza szeretne jönni, a Fidesznek borzasztó olyan jól jön az, hogy ő hangosan elmondja, hogy már készül, meg árnyék kormánya van. Ez az árnyék kormány dolgot, ha nem Rogán Antal találta ki, akkor én csalódtam Antalban. Akkor nagyon csalódtam. Tehát gondoljatok bele, hogy Magyarországon egyetlen egy olyan alternatíva létezik, amelyik holnap át tudná venni az ország irányítását, szerintük, tehát önmagáról ezt állítja, az, amelyik 2010 előtt volt. A többinek azért nem tudja a nevét, mert nem tudja megjegyezni, nem is nagyon jut el hozzá, és ez nem is kell, hogy csak...
Meg néha nevet is váltanak, ami még...
Hát ez a másik, hogy nevet is váltanak, és az a helyzet, hogy a... Nem tudok mit mondani, ugye ez szerintem egy csomó kormánykritikus, vagy ilyen független, utálom ezt, hogy független értelmiségi, de hát mégiscsak amikor az ember próbál értelmiségiként gondolkodni, akkor csak nem valamelyik párt szócsöveként nyilvánul meg. De az a helyzet, hogy egy olyan ember, aki ebbe az alapállásból indul, az azért van nehéz helyzetben, mert tudomásul kell vennünk, hogyha te elmondod, tételesen levezeted, hogy ezzel a jelenlegi rendszerrel, kormányzattal mi a bajt, akkor ha nem tudod befejezni, már pedig én sem tudom ezt a mondatot befejezni azzal, hogy na, akkor elküldjük a fenébe ezt az egészet, és akkor holnap jön a, és ezt nem tudod befejezni, akkor az emberek megveregetik a válladat, nem tudom hány ilyen beszélgetésen vagyok túl, urvára igazad van, mondják, de hát sajnos ez van. Hátradőlnek, kortyolnak egyet a fröccsükből, elnézegetnek valahova a távolba, és beletörődnek abba, hogy ez marad.
Ennél az asztalnál a most kicsit kiszőrösödött csintalanság, tehát ugye a Piste helyén ülő csintalanság.
Hajamra gondolsz.
Igen. Na, szóval, hogy a Sándor mindig ezt mondta nekem. Mindig elmondtam, hogy bárki vegye elő a telefonkönyvét, az első 20 emberbe talál 10-et, aki alkalmasabb lenne országgyűlési képviselőnek, mint az a 199, aki ott ül, de nem lehet áttörni, értem én, nem lehet áttörni a falat, ezért van ez a végpusztulásig.
Nem, és közben ugye a közállapotaink egyre romlanak, és így tulajdonképpen, aki elgondolkozik azon, hogy na akkor valamit is kellene is kezdeni ezzel az országgal, akkor úgy tényleg mint egy ilyen feneketlen kútba így belenéz, és hogy kell ez nekem? Jézusom, én ezt magamra akarom venni? Hát nyilván nem, elfordul, és akkor így az ellenzéken belül elindul valami elképesztő kontraszelekció. És akkor tulajdonképpen így lesz egy ilyen szakadék.
Akkor menjünk vissza például addig a bűnig, ugye, hogy az egész magyar értelmiség 6. éve nem, meg nem történtnek tekinti, amit Vana Gáborral csinált a 2017 novemberében, amikor az a haldokló transzvesztita művész, tudod, közölte, hogy nem tudom, 15 évvel korábban a vonával. Ez egy nyilvánvaló mérhetetlen hazugságot, ugye nem tudjuk ki, hogyan finanszírozta meg utána Trelli-Beket, hogy hát ezt mondta, miután ezt mondta, de lényeg az, hogy tehát itt volt egy tehetséges politikus, Vona Gábor, akit feltrancsíroztak, elevenen tönkretettek a családjával együtt, a magánéletével együtt is, nagy nehézségek. Tehát borzasztó, én megértem, abszolút megértem, hogy nagyon kevés ember érzi azt, hogy ezt a keresztet magára venni. De azt tudni kell, hogy a magyar nép, ha nem talál magának egy ilyen megváltót, ez most nem blaszfémia akar lenni, akkor nem fog kijönni ebből. Nem, hát ez az ördögi rendszer.
Ez a megváltó sztori, ez már nem az, nem, hanem amit ez a
politikai
megváltó sztori. Hát, de ezt most így sakkozzuk már végig. Jön ő, Jenő, megjelent.
Igen.
Oda vagyunk érte. Úgy közéletileg, mint politikailag, nagyon magyar. Mi fiunk, a szomszéd srác, minden, felfúrja a polcot, minden tökéletes. Jókat mond, jól is néz ki, megbízható, szava hihető.
Rólam beszélsz, okol. Nem vállalom.
Ja, te ízével önéletrajzolat olvastál fel, mínusz falfúrás. Szóval, és akkor ő ott így van, és akkor mi történik? Tehát ő lenne az első, akit az az ellenzék, amely összefogásában egymást mészárolta, abban a pillanatban megint összefogás lenne, mert nem szeretnék, hogy itt valaki is kinőjön. Hát el tud képzelni azt, hogy Gyurcsány Ferenc végig asszisztál egy olyan történetet, hogy a semmiből kinövő népvezér. Ráadásul ahhoz nép is kell, hogy valaki népvezér legyen. Hát a tömeg kellene, aki aktívan részt vesz ennek az embernek a felemelésében, mert ha nem emeli fel senki, akkor nem lesz a nép. Tehát nem fogja vezetni őket.
Teljesen egyetértem, de annyit tegyek hozzá, hogy neked, tehát most nagyon szépen levezetted, hogy ez az ellenzék miért támasza ennek a rezsimnek.
De ez mindenhol így lenne. Hát más országokban tudom, is, amikor jön egy friss erő, a régiek, akik már egy kicsit úgy belelustultak, meg hirtelen azt mondják, hogy ó, nehogy már még
egy csak nincs hozzá, olyan erejük és olyan nyilvánosságuk, mert egyébként tehát a Fidesz mögött ott van egy nagyon erős hatalom, pénzkoncentráció, kézi vezérléssel old meg olyan dolgokat, amit egyébként az ellenzéki nyilvánosság és az ellenzéki politika sok esetben nem kézi vezérléssel, bár a DK körül azért bőven látunk ilyet, de nagyon sok esetben zsigerből megold, tehát egyszerűen az ellenzéki nyilvánosság annyira megkeseredett, annyira tele van kételyekkel, annyira reményvesztett, hogy egy ilyen új reménység föltűnne, akkor az embereknek az első gondolata igazából az volna, hogy na, ezzel az ürgében mi a baj? Ez az első dolog, és ezt aztán tökéletesen kihasználna a kormányzati kommunikáció, és kihasználna a rivális ellenzékiek, és egy mondatot még engedjetek meg, hogy említetted, hogy a magyar közvélemény gyakorlatilag meg nem történnek tekinti azt, amit Vona Gáborra csináltak. Ez annyira így van, hogy Terry Blacknek a társa, aki szintén tanúskodott ebben a teljesen kamu történetben, amivel Vona Gábort ugye lejáratták, ezt Amanda Elstaknak hívják ezt az úrhölgyet. Az úrhölgy nemrégiben tolerancia díjakat adott át, az egyiket például a magyar ilyen rohan Facebook ellenzékiség egyik fő gránátosa, Perintfalvi Rita kapta meg, és nagyon büszke volt arra, hogy Amanda Elstaktól átvette, aki egyébként pár évvel korábban a Fidesz megbízásából lejáratta nagyjából az utolsó embert, aki veszélyes volt Orbán Viktorra. És ez a kör ez így zárul be. Tehát egy ilyen nyilvánosságról beszélünk, aminek aranyhal memóriája van, az attól nagyon nehéz helyzetben vagy.
És akkor a Fidesz a szípek tábora is megérkezett a Woke közösségbe. Egyébként még egy mondat engedj meg, János, hogy én azért nem hiszek ebben a megváltó sztoriban, mert azért ugye itt egy olyan
ország... politikai értelemben.
Bár politikai értelemben, persze. Tehát, hogy ugye arról beszélgetünk, hogy itt rendeleti kormányzás van, Orbán Viktor tényleg a stratégiai döntésektől kezdve a Karmelita villanykörtéig mindent ő irányít, rendeletekkel kormányoz, ilyen vészhelyzet, olyan vészhelyzet, ennyi éve, annyi éve. Ehhez képest volt nyáron egy olyan másfél-két hónap, amikor Orbán Viktornak annyi köze volt a magyar nyilvánossághoz, hogy az arcszőrzetével voltunk elfoglalva, és irgalom atya ne hagyja, semmilyen zsoltra volt bízva ez az ország. És működött. Tehát, hogy a legnagyobb dráma abban az időszakban az volt, hogy Palkovics László valószínű túlmozgásának köszönhetően kirúgtak két meteorológust. És tulajdonképpen a szemetet elvitték, a nyugdíjak megérkeztek. Tehát, hogy ez a kézi vezérlés is egy kicsit így az ellenzék részéről már bőven egy projektált dolog, tehát hogy tudna ez az ország működni Orbán Viktor nélkül is, köszöni szépen. Á, és annak ellenére működik, hogy egyébként a Fidesz így rátelepedett.
Igazad van, de Orbán Viktor nélkül tudna működni, de akkor is Orbán Viktor szellemében működne. Tehát csak mert itt már mindenki tudja pontosan, hogy mi az ő dolga, feladata határai. Tehát én már 2013-ban voltam a közmédiában olyan értekezleten, ahol arról beszélgettek ottan a vezetők, hogy kéne megfelelni, hogy rakjuk össze a hírműsort úgy, hogy az jó legyen. Tehát ez a mentalitás már akkor ott volt, ez azóta csak...
De azért én még megnézném a harmadik és a
beponsziláltságú
hónapot, tehát amikor már Orbán Viktornak ilyen ekkora marxi szakálla
van. Hogy mi történik?
Hát, hogy mi történik? Lehet, hogy azért a gyeplő...
Jó, el volt menve, de nem volt elmenve. Tehát most azért, érted? Tehát most azért az Adriáról is bárkit ki lehet rúgni. Tehát nem, meg az a viszonyrendszer, amit ő kialakított, ez a mindenki tart egy kicsit a másiktól, soha nem tudod, hogy mennyi időre szól a megbízásod. Fogalmad nincs, hogy aztán az általában bizonyos szint fölött van, tényleg olyan, mint egy ilyen láthatatlan védőháló, ha egyszer fölé kerültél, akkor utána már csak odáig tudsz pottyanni, és akkor időnként azért így elővesznek, hogy na most akkor helyettes államtitkár, miért mindig valamilyen felügyelőbizottság, ugye az a minimum tanácsadó.
Igen, most neveztek ki 70 éves embereket ide-oda felügyelő.
Na, de azért mondom, tehát, de az folyamatosan benne van mindenkiben, hogy az a megbízás, amit ő most visz, vagy az a pozíció, az fene se tudja, és mindig mindenki azon agyal, meg vizsgálgatja a másikat. Ilyen szempontból a közmédiás 3 évem az tökéletes kiképzés volt, mármint hogy értsem ezt a folyamatot, hogy működik. Mert előtte nem, mert előtte normális munkahelyeken dolgoztam, meg utána is normális munkahelyeken dolgoztam, de ott beleláttam ebbe, hogy igazából hát vegyük most a médiában azért a munkaidő az ugye relatív, de mármint, hogy képlékeny, vagy nem 8 órára így le.
Lusták és nem dolgoznak,
azt nem ezt próbáltam meg, nem akartam. Hanem az, hogy a 8 órás munkaidőből 7 azzal megy el, hogy azt kutasd, hogy a te helyzeted, ahogy reggel megérkeztél a te pozíciódban, még jó-e, még stabil-e. Hogy jött valaki a folyosón, találkoztunk, az a Kunigunda útján, hát láttátok, nem voltatok bent, vagy csak a hatházinak a közvetítéseit láttátok, ilyen végtelen izék vannak, fényfolyosok, nagyon durva az egész, és akkor csattogtam ezen a folyosón, jött szembe egy főszerkesztő kollega, és akkor mondták, hogy szevasz, küzdjél. Na, mert ki, tudom én, 15 perc, jöttem vissza, jött megint szembe, mondom, szevasz, ne csak így vizéből, hogy egyből oda jött, megfogta a kezemet, mit tudsz, mondta ő, mert hogy mi az, hogy én ilyen vidámon köszöngetek neki folyamatosan. És ez a egzisztenciális félelem, ez egy baromi erős kötőerő. És ez nagyon-nagyon ott van. És ez az egyik, a másik meg az, hogy ez a Fidesz, az a, ugye amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy senkit nem hagyunk az út mellett, vagy szélén.
Igen, akkor nem a közmunkásokra gondolt.
Hát nem a népre gondolt, jó, de hát ezt mi is később értettük meg, hanem a Fidesznek a bizonyos körére. Igen. És azt tényleg azt csinálják. Tehát azért ilyen magabiztos a legutolsó, már szegény, mindegy, mondjuk a Márton Nyírmárton falvai polgármester is. Pontosan tudja, azt mond, amit akar, azt csinál, amit akar, olyan hülyeségeket művel, amit akar, amíg nem követel bizonyos bűnöket, addig a Fidesz meg fogja védeni.
És hát ő a legjobb védekezés a támadás. Most egy picit szerintem próbáljunk találni, és egy megjegyzés hadd tegyek itt az elhangzottakhoz, hogy ami szerintem tehát elég pesszimista képet sugároztunk most itt, azt hiszem, ami lehet realistának is nevezni. Én annyiban árnyalnám ezt, hogy azért szerintem hogy a történelmnek nincs vége, ezért a magyar történelmnek sem Fidesz és az Orbán Viktor a vége, tehát nem ez a rendszer lesz. Ez szerintem ebben biztosak vagyunk. Az, hogy nyilván, hogy ennek most hogy lesz vége, mikor lesz vége, ez nem látszik, ez is teljesen nyilvánvaló, és jelen pillanatban senki nem látja azt, hogy tehát a bölcsek köve a senkinél nincsen.
Ebben a pillanatban. Mire megérjük addig, a Csintalan Sándor szavaival élve, hogy ide csempészem a szellemét, addigra a Himaláját fogjuk felépíteni rakóból.
Én értem, csak hogy ez a helyzet nem azért állt elő szerintem, mert hogy egyébként a magyar néplélek ilyen vagy olyan, mert elvélem, hogy a magyar néplélek én ilyenben nem hiszek, hanem egész egyszerűen itt politikusok, és persze nem csak politikusok döntéseinek sorozata vezetett el ezért, és ez beleértve főképpen egyébként az ellenzéket, azt az ellenzéket, amely valaha ugye kormányon volt, tehát hogy ez egy teljesen világos folyamat, és egyébként pedig az, hogy ha én ránézek ezekre a közéleménykutatásokra, akkor lehet, hogy most furcsa fog lesz, amit mondok, hogy hát én ilyen értelemben nem vagyok oda a Fidesz támogatottságáért, tehát ez a Fidesz, ne felejtsük már el, hogy nem 100, de 1000 milliárdos összeget költ el folyamatosan arra, hogy minden csatornán keresztül az ő és csak az ő üzenetei jussanak el. Tehát, hogy a magyar társadalom egy jelentős része, ha akarja, se tudja kikerülni azokat az üzeneteket. Ha megnézel egy foci meccset, a szünetben már az jön, hogy Soros, meg írások. Tehát, hogy ehhez képest egyébként ez egy kifejezetten gyenge teljesítmény. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek egy igen masszív része, de a torkán nem tudja magát lenyomni a Fidesz. Ettől függetlenül nyilván ez bőven elég most is egy kétharmadhoz választást megnyerni, csak én értem, hogy a Fidesz miért biztosítja túl magát. És soha nem fogjuk megtudni, most arról beszélünk, hogy az emberek az, hogy milyen rosszul élnek, vagy egyre rosszabbul élnek, mert hogy akkor azt mondják, hogy ó, de mi lenne utána. De nyilván senki utólag fogjuk megtudni, ha lesz egy ilyen, és nem biztos, hogy én szeretném, hogy legyen egy ilyen félreértés, ne essék, hogy mi van az akkor, hogy jaj, csak mi jön ezután, azt az érzést átveszi az, hogy teljesen mindegy, hogy mi lesz, csak legyen valami más. Mert van ilyen is, láttunk ilyet a történelem eleget, nyilván nem itt tart a magyar társadalom, és nem is szeretném, hogy itt tartson, mert ez már egy eléggé negatív forgatókönyv.
És abból is rendkívül nagy csalódások szoktak származni.
Hát a végén igen. Igen, hát az a helyzet, hogy az is egy nagy tanulság, vagy alaptétel, hogy a rossz helyett egyébként még rosszabb is szokott jönni időnként a történelembe, tehát erre sincsen garancia. De lépjünk tovább. Ehhez képest nagyon izgalmas lesz ez a téma, hogy úgy tűnik, hogy a magyar kormány megint vétózni fog az Európai Unióban. Szijjártó Péter most ki is mondta, hogy egyrészt van egy 500 millió eurós fegyverszállítási támogatás, amit Ukrajnának, ez egy programnak a része, és ez egy 500 milliós tétel lenne, és Magyarország ezt blokkolja. Ahogy Szijjártó Péter jelezte, hogy ha egyéb szankció lenne, most azt is blokkolnánk, mégpedig azért, mert Ukrajna egyrészt ugye a magyar kisebbségekkel hogy bánik, azt gondolom, hogy egyébként ez egy valós felvetés, és ugye az OTP pedig rákerült, a magyar OTP rákerült egy ukrán, hát nem tudom, ilyen listára, hogy az a háború szponzoraként, ugye Oroszországban jelen van az OTP, ez kétségtelen, tehát hogy ezért így, és amíg ez a minősítés megmarad, addig Magyarország ugye nem támogatja. Na most nekem Szijjártó Péter egyre inkább kezd hasonlítani a Andrej Gromykóhoz, nem tudom, Mr. Nyert, ugye őt úgy hívták, hogy a hidegháborús korszak amerikai külügyminisztere volt, vagyis a szovjet külügyminisztere volt, aki az ilyen tárgyalásokon, amerikai tárgyalásokon, hogyha valami fajta ilyen kompromisszum körvonalazódott, vagy valami engedékenységre lett volna szükség, akkor azt mondta, hogy na ezt nem. És itt ugye az látszik, hogy mintha Ukrajna tényleg Magyarországnak a, hát nem az, hogy ellensége, nyilván ugye ilyen helyzet nincsen, de hogy az ellenfele legyen, és hogy ez meddig feszíthető ez a húr az Európai Unióban. Most kiderült, hogy itt járt egy bizonyos küldöttség Magyarországon. Egyelőre nem nagyon látszik azt, hogy egyébként ezeket a beragadt uniós pénzeket folyósítanak, és mondjuk ki valószínűleg azért, mert az Európai Unióban nincs politikai szándék erre jelen pillanatban. És nyilván az ilyenfajta vétó zsarolás, ha úgy tetszik, ez nem fogja ezt elősegíteni.
Fontos dolog, amit mondtál, mert azt szokták mondani, hogy Orbán blöffel azzal, és rágalmazza az uniót azzal, hogy az uniós pénzek visszatartása mögött valójában az áll, hogy ugye a háború tekintetében van egy ellentét, és valójában ezzel az unió vezetése zsarolni akarja Magyarországot. Én ezzel tökéletesen egyetértek, csak hát az a kérdés, hogy mit, ilyen következtetést vonunk le ebből. Hát ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy ez egy nem szép dolog, meg az unió különböző szabályainak nem felel meg, mert papíron itt valóban a jogállamiságról, valóban az átlátható állami gazdálkodásról, a korrupció elleni küzdelemről volna szó, aztán mégis milyen csúnyán összekötik más kérdésekkel. De most az az Orbán Viktor, aki a legdörzsöltebb és legultrapragmatikusabb, a cinizmuson bőven sokszor átmenően pragmatikusan politizál, úgyhogy nem is nagyon tagadja, tehát ő ezt egy ilyen magyaros firnajszosságnak, vagányságnak adja el, hát most találkozik ugyanezzel, most ő egy zsarolással találkozik, és ilyenkor be lehet ezen sértődni, csak szerintem egy felelős vezető ilyenkor tudja, hogy nem szép dolog, hogy megzsaroltak, egyrészt alapot adtam rá, tehát nem kell hazudni az uniónak, amikor korrupcióról vagy jogállamisági kérdésekről van szó. De ettől függetlenül a történet nyilván nem erről szól. Most kéne elgondolkodni, hogy függetlenül minden tényezőtől, mert szerintem Ukrajna rengeteg dolgot elkövet napi szinten, hogy ne legyen szimpatikus, és az OTP bűnlásom, vagy bűnlistára, szégyenlistára tétele is elég erőltetett dolog. Hát vannak olyan bankok, amik meg olyan cégek, amik jóval nagyobb erővel vannak jelen Oroszországon, mégse kerültek rá. Ez ukránok bosszúja azért, amit amilyen politikát a kormány folytat. azt kéne megérteni, hogy be vagyunk kerítve, azt kéne megérteni, hogy Ukrajna, hogy egyik oldalról van az Európai Unió, amelyiknek az előbb ugye elmondtam, milyen zsarolási potenciálja van. Egyébként azért van leginkább, mert a magyar gazdaság lényegében lélegeztetőgépen él az uniós csatlakozás óta, a magyar gazdaságot nem pörgeti, hanem életben tartja az uniós pénz, ami az elmúlt 20 év minden kormányának teljesítményét nagyjából be is árazza. Másik oldalról ott vannak az ukránok, akiket én boldogan csépelnék, ütnék, vernék, bírálnék, mert bőven lenne miért, csak az a helyzet, hogy egy Oroszország nevű állam megtámadta őket, és ezt a döntést nem az ukránok hozták, hanem Vlagyimir Putyin, és ezt többször elmondtam, de annyira beleszerettem a gondolatomba, hogy elmondom még egyszer, hogy akinek az a baja, hogy Magyarország tehetetlen Ukrajna számtalan esetben tényleg vérlázító politikájával szemben, az köszönje meg Vlagyimir Vlagyimirovicsnak, aki lerohant ezt az országot, és ezzel érinthetetlenné és bírálhatatlanná tette. Ez a helyzet.
De azért, amúgy egyetértek csak, hogy pont emiatt, amit Szijjártó ék művelnek, vagy Szijjártó művel, tehát ezt lehetne csak diplomatikusabban, nem, ha már külügyminiszter.
De Szijjártó mindig... is büszke rá, hogy ő nem diplomata. Ami külügyminiszterként minimum érdekes.
Jó, hát ismerünk olyan hobbistákat, akik meg arra büszkék, hogy nem újságírók, de hogy ez mindig el lehetne, meg el kellene mondani, hogy mi történik a magyar kisebbséggel, mi történt a magyar kisebbséggel, hogy ugye igazából az oroszok ellen hozott ukrán jogszabályok, azok a magyarokat ugyanúgy sújtják, és hogy a magyar iskolákkal mi lesz ősz. Tehát ezeket mindig hangosan, érthetően el kellene mondani, és oda kéne tenni a döntések mellé. Tehát, hogy ennek lehetne egy pozitív üzenete is ennek az egésznek, hogy igen, megtámadta, borzalmas agresszor, az ukrán néppel vagyunk, de, és azt mondja, de mi magyarok azért érintve vagyunk. Tehát, hogy, és ezt folyamatosan kommunikálni.
Igen,
mert ez, az a helyzet, hogy akkora, hát most idézőjelbe téve sztárok az ukránok per pillanat a nemzetközi közvéleményben, hogy mi most nagyon kicseszünk magunkkal ezzel a magatartással.
Meg lemondtunk az alkupozícióról, ez most ugrott be, ahogy mondtad, hogy lehetne például azt mondani, hogy mi messze menőkig egy csomó mindenben támogatjuk, még fegyverrel is, mindennel is az ukránokat, de annak ára van, például a magyar kisebbség helyzet. Tessék hozni akár, miért tudom én, alkotmányellenes törvényt is arra, hogy az oroszokra vonatkozik, a magyarokra meg nem, hol érdekel engem az ukrán alkotmány, ők vannak bajban, én meg ilyen csúnya vagyok és zsarolom őket. Hát a magyarság érdekéről van szó, meg lehetne tenni. Igen. Csak hogy erről mondtunk le. Mert abban, mert amikor a 0-0-nál azt mondtuk, hogy minket ez a történet nem érdekel, onnantól kezdve mégis milyen ajánlatod van Kijev felé azon kívül, hogy figyelj, dögölj meg, de még annyi kérésem lenne, hogy én nem.
Csak az a probléma, hogy...
A lengyelek ugye, ezt csinálják, meg a románok is működik.
Igen, csak hogy ha már a kárpátaljai magyarságról beszélünk, az ő képviseletük, ugye a KMKS, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége, köszönöm. És hát az tulajdonképpen egy Fidesz szatellit szervezet. Tehát tulajdonképpen őket azért hozták létre, hogy megkerülve a kettős állampolgárságot, kihasználva egy 63-as szovjet időkből ránk maradt nyugdíjrendeletet, a Fidesz belpolitikai hasznot hozzon magának. És az, hogy egyébként Kárpátaljával mi történik, az ott élő emberekkel mi történik, hogy előregedik, hogy kirül, magasról tettek rá. Nagyon szépen megköszönték az ukrán vendégmunkásokat. Tehát bőven lett volna még 2022. februárja előtt mozgástér arra, hogy ezeket a kérdéseket rendezzék az ukránokkal. Hát a hangya és a tücsök mesélje áll fönn itt is, hogy el lett hegedülve ez a sztori. Tehát, hogy egyszerűen belpolitikai haszonra lett ez felhasználva, és innentől kezdve diplomáciai ütőkártya már nincs a Fidesz.
Csak egy kérdés, mindannyiatokhoz. Én próbáltam itt most utána keresni, de nem ütköztem még bele, de lehet, hogy én vagyok a béna, hogy ennek vagy erre az ukrán szégyenlistára való felkerülésnek van bármiféle...
Az OTP-re nézve is.
Sankció?
Hát bármi, azon kívül, hogy...
Kerestem én is, és nem találtam. Ugye? Lehet, hogy csak a magyar sajtónak nem tűnt fel, csak magyar forrásból kerestem.
Megpróbáltam, mert hogy hát akkor mitől is. Ugye az OTP-vel meg az a helyzet, hogy amúgy ők el akarták adni a oroszországi bankhálózatot, csak mire egyáltalán odáig jutottak volna, hogy érdeklődők, addigra egy bizonyos Vlagyimir Putyin elnöki rendeletben megtiltotta, hogy az ilyen intézmények külföldi tulajdonos, vagy tulajdonos cseréljenek. Hát, mert ez a jó rendeleti kormányzás, ez ilyen, hogy 20, mindig 23-59-kor jönnek a nagy gondolatok, vagy kipróbálom én is.
De ez már látszörös volt az OTP vezető részére, hogy jönnek. Ez így megye felé.
Igen, meg hát ott van ugye, azt hiszem az MKP volt az, akik végül is a Putyinnal igen baráti viszonyban lévő löpenéket kisegítették, és ők nem tudom, hogy rajta vannak például ezen a listán. De sanszos egyébként, hogy ez a szégyenlista, ez körülbelül úgy készült, mint ahogy a Vatikán állt a sátánista metalzenekaroktól, hogy az Iron Maiden rákerült, de az igazán kőkemény sátánisták nem, mert az már nem jut el a Vatikánba. Tehát, hogy valószínűleg ilyen sztori lehet ez is egyébként. Igen.
Ez amikor azt akartam mondani, hogy a Szijjártó Péter szerintem a kevesen ártattak, ártanak annyit Magyarországnak, mint Szijjártó Péter, tehát a történelmünkben, és amit hiányoltál, ugye az a jómodorú diplomata tárgyalás, az az azeri baltás gyilkos ügyében például sikerült, a kisebbség ügyében például nem sikerül. Hát azért ez elgondolkoztató.
Ez beározza, igen.
És itt van a nagyon súlyos kérdés, ugye meg volt a népszámlálás, végre a 2021-es, ugye itt ennyivel, ott annyival elcsúsztatva, de meg volt. És szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az összes határon túli magyar kisebbség borzasztó demográfiai zuhanásban van. Ennyit a magyar kormány nemzetpolitikájáról, ezen belül az ukrajnai nemzetpolitikájáról is. Röviden egyáltalán nem arról szól, hogy a kisebbségeket segítse ez a nemzetpolitika, hanem arról szól, hogy a Fidesz hogy tud ebből hasznot kivenni. Részint szavazati hasznot, részint pedig üzletel. A kisebbségeken keresztül mindenfelé, hogy is főleg ugye a szerb meg a román, de a szlovák vidéken is, és a kárpátaljai kisebbség az a legszerencsétlenebb sorsú, az megnézheti magát. Tehát ugye a kormányzat ilyenkor mindig arra szokott hivatkozni, hogy egyházakon keresztül mennyit támogat, ami egyébként tényszerűen megtörténik mindig, csak hát nem ez volna az állam dolga. Tehát ugye ott a magyar állam ezeken a téreken nagyon gyengén szerepel, hát ezt jó volna tisztáznák. Pont az ukrajnai magyarság nagyon rosszul érzi magát Ukrajnában, tehát én beszélgettem én is néhány ukrajnai magyarral, és én olyannal nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy hát tulajdonképpen itt jó. Ilyet nem mondhatna,
hát, de... sokokuk most nem is lenne ezt mondani.
De igen. Ha ez így van, akárhány éve, de akkor mit ért az Ukrajnával folytatott magyar politika, hogyha semmit se javított az ukrajnai magyarság helyzetén? Tehát azt én értem, amit mondtál, ugye, hogy nincs alkupozíció, még mindig beolvasunk, meg betartunk, meg bemutatjuk, de hát ez nem vezet sehova. Hát elég világosan kiderült ennyi év után.
Hát mennyivel ment előrébb mondjuk a székely autonómia ügye mondjuk az Orbán kormány alatt?
Tizenvalahány.
Még egy, hogy csak hangozik
mondjuk ezzel. Mondjuk ezt nem olvasnám a fejükre, mert azzal a román politikai elittel autonómiát elfogadtatni.
Ez, igen, de gyakorlatilag most már ez nincs is napirenden tartva, ha én jól látom.
Igen.
Meg hát ugye ez, ha diplomácia lenne, akkor mondjuk ez lehetne szövetségeseket keresni. Nem biztos, hogy a magyar kormánynak ez a külpolitikája, ez mondjuk ez az ügyhöz túl sok szövetséges meg tudott nyerni az Európai Unióban.
Mondjuk az a román aktuális hatalom, amelyik mondjuk a nevét adná a székely autonómia, az örökre megbukna, nem? Tehát, hogy soha
hát az nagyjából az lenne, mint amelyik ugye aláírta is a kerdi visszacsatolását, és majd utána elájult a román külügyminiszter. Tehát, hogy ez nagyjából azt hiszem, ez lenne, hogy aláírnák az autonómiát, és elájulna a miniszterem.
A mindenesetre ugye ez az egész háború különösen rosszat tesz a magyar kisebbségnek, ugye ezt pont Csáki Pál mondta el, erre most a Válasz Online interjúban, hogy gyakorlatilag a kisebbségek ügyét lejáratta Európában a Putyin, hiszen ő is ugye az orosz kisebbségre hivatkozva követte el például ezt az agressziót. De ha már benne beszéltünk Szijjártó Péterről is, akkor azt még meg sem említettük, de ezt ugye az Zelenszky esetében ugye volt ugye ez a nagyon erőteljes, ugye kiszivárgott Zelenszky mondat, hogy hát akár fel is lehetne robbantani ugye a barátság olajvezetéket, de ez mondjuk szerencsére cselekvés nem követte ezt a kirohanást. De a Szijjártó politikának mintha lenne egy ellensúlya Magyarországon belül, ez pedig a Novák Katalin féle mosoly diplomácia. És most nem is arról beszélek, hogy ő most ugye milyen lazán jelent meg ugye Meloni osztrák olasz miniszterelnökkel együtt, ugye cipőt levéve ültek egy kanapén, és a barát
csajos dumcsizás.
Ez rendben van, de hogy ugye volt az Európa tanácsnak egy megbeszélése, ahol egyrészt kemény dolgokat mondott, ő azt mondta, hogy ez őrült háborút indított, tehát egészen más retorikát használt, mint a magyar kormány. Ugyanakkor most olvastam a HVG-t, hogy lett volna egy javaslat, amit csak Magyarország nem támogatott az uniós országok közül, ami arról szól, hogy ha már arról, jóvátétel, amit Oroszországnak majdan kellene fizetni Ukrajnának, akkor ezt hogy dokumentálják, hogy milyen károkat okozott Ukrajnában Oroszország, és hogy ez valami fajta ennek az előkészítése, amiben Magyarország nem vesz részt. Mennyiben lehet sikeres, mennyiben lehet, ha úgy tetszik, megtéveszteni a nemzetközi partnereket azzal, hogy Novák Katalin azért most ezt a lépést leszámítva, azért valóban egészen máshogy beszél erről a konfliktusról, az orosz felelősségről, mint a Fidesz, meg pláne a Fidesz propagandája Magyarországon.
A nemzetközi sem ennyire, a nemzeti, tehát a magyart azt eléggé.
Az a svéd asztal, amiről beszéltünk.
Igen,
és kiválogathatja valamit.
Itt volt például, tehát ugye a dumcsizós csajos fotó alatt, ugye az volt a szöveg, hogy az illegális migrációról beszélgettünk Georgia barátnőmmel. Na most képzeljük azt el, hogy ezt megjelenik aznap, amikor...
Itt akkor én összeülök a fideszes barátommal.
Ezt körülbelül. Csak ti nem alkottok rendeletet arról, hogy akkor az összes nemzetközi embercsempészt elengedjük még szabadon. Nem. Tehát, hogy a migráció ügyében ez egy akkora abszurd baromság, amivel a Fidesz még 2018-ban sem vádolta, míg meg az ellenfelét se, pedig akkor minden arra volt fölfűzve, hogy Orbán vagy Turbán. Azóta persze kiderült, hogy az Orbán...
De ez egy fideszes érvez, bocsánat, ez más.
Hát ez elég sok mindenre fideszes érv. Igen. Azóta persze kiderült, hogy az Orbán és Turbán is maradhat, és együtt is működik a kettő. De a nemzetközi közvéleményben azért ezt így pontosan beárazzák, és pontosan tudják, hogy ez csak egy fotó, meg ezek Novák Katalin szavai, és pontosan tudják, hogy igazából Orbán Viktor az, akivel ezeket a dolgokat meg kéne dumcsizni.
De mégiscsak nagyon offenzív a köztársasági elnök azt mondja, hogy Lengyelországba is elment, máshol is elment, tehát hogy nagyon próbálja ezt a képet.
Na tolom már akkor a Fidesz szekerét is egy kicsit, hogy szerintem Novák Katalin baromi jó ki van találva. Tehát, hogy ahogy ő megjelenik, még ahogy ki is néz, tehát a megjelenését úgy értem, hogy egyébként is, amiket mond, ahogy jön, vagy ahogy lement a néphez, ugye, ottan vitába szállni, szerintem baromi jó ki van találva. Ez egy jó figura. Fidesz jól használja. De azon gondolkodtam itt közben, hogy egyébként ez mennyire hasznos a elképzelt béketárgyalások szempontjából, amikor így a béketárgyalásoknak még nyoma nincs. Tehát valami nagyon távoli jövő ködébe vész, hát is véres ködébe vész, akkor elkezdeni összerakosgatni egy ilyen jóvátételi listát.
Jobb előbb, mint.
Ez motiválja szerinted az oroszokat, hogy szerinted, na akkor milyen most akkor...
Nagyon fontos dolgot mondtál, és örülök, hogy nem én vagyok a bad guy, hogy szerintem ez egy baromság. Tehát én értem a morális vetületét, de az egész nyugati politikában az egyik számra elszomorító dolog az, hogy az lát uralkodó gondolkodása, ami morálisan helyes, az politikailag is mindig helyes, és nem csak helyes, még keresztül is vihető. Az, hogy összeállítasz egy ilyen listát, vagy az, hogy háborús bűnösség nyilvánított Vlagyimir Putyint, akit soha az életben nem fogsz tudni felelősségre vonni. Tehát ha véletlenül az ember megőrül, és el akar menni egy pinyakoládát meginni Floridába, és elkapják, én vagyok az első, aki azt mondom, hogy kapja 30 évet, de ez nem fog megtörténni. Tehát olyan gesztusokat tesznek, amelyekkel a politikai elit jó emberkedni tud, tehetetlenségét leplezi, mert hát egyelőre tehetetlen azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna egy részét megszállva tartják, és ott borzalmas dolgokat követnek el. És olyan gesztusokat tesznek, amelyek pont ahogy mondtad, arra sarkalják az orosz politikát, hogy még véletlenül sem keressen semmilyen kompromisszumot, és itt jön a serpenyő másik fele, hogy ha viszont Ukrajna abban a helyzetben lenne, hogy nem kell kompromisszumot keresnie, mert tönkreverheti az orosz hadsereget, kiüldözheti az utolsó ruszkit is záros határidőn belül saját területéről, akkor nem lenne erre szükség, csak ennek meg nem látom a nyomait. Jelenleg várjuk, mint Godot az offenzívát, aztán majd lássuk meg.
Csak már lőszer is elfogyott, már nyugaton is elfogyott a lőszer, ez volt a legutóbbi hír, hogy erre nem volt senki felkészülve, adattak minden kapacitást.
Csak egyetlen mondat, hogy a dolgok mögött, a hírek mögött milyen tényezők húzódnak meg, és ezek mögött mit lehet felfedezni. Nagyon sikeresen kiépült az ukrán légvédelem, tehát egyébként az oroszok most már gyakorlatilag érdemben komoly pusztítást nem tudtak, Istennek hálát, minden halott borzasztó, minden pusztítás borzasztó, de ennél sokkal nagyobb pusztítást tudtak néhány hónap ezelőtt végezni. állati jó, kiépült az ukrán légvédelem. Igen, csak meg lehet nézni azt, hogy ezek az eredmények hány lőszer ellövésével járnak, mert nincsenek kiképezve, mert pontatlanok, mert nem ők nem erebb vannak kiképezve, hogy ilyeneket kezeljenek, el fognak fogyni. És amikor ezek el fognak fogyni, és a nyugat nem tudja ebben az Iránban pótolni, az valami egészen pokoli történet lehet utána.
János, tiéd a végszó.
Hát nem tudom, túl sok mindenről beszéltetek, én most csak a Novák Katalint venném elő, ha választhatok. Azért, igen, mert úgy gondolom, ne, Novák Katalin pontosan játssza a szerepet, amit kiosztanak rá, és hát ezt mi pontosan érzékeljük, ugye a jó rendőr, vagy akármilyen megfogalmazásban elmondhatjuk. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez azért tud kamatozni. Ja, amikor itt volt a pápa, akkor Novák Katalin azt mondhatta, hogy az igazságos békét akarjuk, ami megegyezik a Szentszék álláspontjával, és amit Orbán Viktor soha nem mond. Ő mindig csak békéről beszél, Orbán Viktor is tudja, mit beszél, tehát nem véletlen, hogy nem beszélt igazságos békéről, mert ő Putyin párti politikát visz, tetszik, nem tetszik a fideszeseknek, az a baj, hogy tetszik. Tehát tudják és látják, de most ilyenkor azért a diplomácia világában úgy gondolom, hogy Novák Katalin különállásának megvan a maga haszna. A Giorgia Meloni esetében azon mosolyogtam magamban, hogy ez a nagy barátnője, ez a Giorgia, ez úgy szúrta hátba Orbán Viktor tavaly, mikor miniszterelnök lett, ugye, és azonnal kihátrált az Orbán összes projektje mögül, és most jó barátnök. Tehát ugye így megy ez, de egyébként a fideszeseknek...
És aki jó barátja az Zelenszkij, tehát
igen, tehát a fideszes, a viktorista híveinek ez úgy sérje az inger küszöbét, de nem értik, hogy Novák Katalinnak a viselkedése, meg a megnyilatkozásainak a jó része teljesen inkoherens, tehát nem illik a rendszerbe. Igaz, nem is számít, mert hát, hogy mondják, nincsenek hadosztálya, ugye összesen egy alezredesnek parancsolhat otthon ebédnél. Tehát körülbelül ennyi az egész, tehát nem számít. Egyébként nagyon gondoljátok, hogy nagyon jót olvastam, ugye azt hiszem a Magyar Hangban, ugye valamelyik kedves újságíró kollégák megírta azt az abszurdot, ugye, hogy azért kellett fölköltözni a Kármelitába a miniszterelnökség, hogy ne legyen a törvényhozással együtt, mert a hatalmi a különválasztás, aztán most gyorsan összekötötték a Sándor Palotát külön folyosóval a Kármelitával, amivel nekem tényleg megvan a maga bája. Tehát ugye hirtelen nem lett olyan fontos a hatalmi ágak elválasztása most, hogy a barátnőnk ül a másik.
Nem tudom megállni, hogy megjegyzem, ez bizony én írtam.
De nagyon jó tetted, na látod?
Kellenek az ilyen elismerő szavak, és az a helyzet, hogy lehet, hogy műsorvezetőként viszont nem voltam olyan hatékony, hiszen a felírt témáknak talán a felén se jutottunk túl, nem tudom, hogy ez kudarc vagy jelente problémát.
Sikerként szoktam meg.
A terv volt túl magas.
Igen, lehet.
Dolgozok, jól teljesítettek.
És ebből az is következik, hogy nagyon szépen köszönöm a részvételt és az értékes gondolatokat, a nézőknek köszönöm a figyelmet, és felhívnám a figyelmet ismételten, hogy jövő héten Kötött Fogás Extra pünkös vasárnap a Hadszín Teátrumban. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra.
Viszlát.